Sok szeretettel köszöntök mindenkit, mivel az első beszélgetésnél nem csak a politikára, hanem az arab hétköznapokra is terelődött a szó, ezért ugyanúgy folytatjuk tovább, és kiki kedve szerint kérdez majd az elmondott témakörökben. Úgyhogy beléd szó, hogy folytottam a szót, ugye az első rész végén, akkor most tiéd a kérdezés lehetősége.
Hát a Kuwaitban is úgy van, ahogy tehát, hogy ugyan épp nem csak egy része jövő, mert az egy eléggé kis ország, és azt mondják, hogy ott tényleg nagyon jól mennek a dolgok, tehát hogy hogyan van.
Igen, az biztos, hogy tényleg jól mennek, csak azt kell tudni, hogy ezekben az országokban kétféle állam, hát kétféle polgár van. Az egyik állampolgár, a másik meg vendégmunkás. Például az Emirátusokban, tehát az Egyesült Arab Emirátusokban az állampolgárok aránya 18%. A többi az mind vendégmunkás, de hát az ország lakossága. Aztán Szaúd-Arábiában, amelynek lakossága körülbelül most már azt hiszem 24-26 millió, körülbelül 4 millió vagy annál több vendégmunkás van. És az eredeti lakosságon belül Kuwaitban van egy réteg, akiket úgy hívnak, hogy bidún, vagyis nincs neki. Mi nincs neki? Állampolgársága nincs. Ezek ilyen vándortörzsek, tudja az arabok, hát nem csak az araboknál, hanem máshol is vannak olyan törzsek, vagy csoportok, melyek mindig utána mennek, hogy hol van fő az állatának. Tehát az emberek egy része valóban nem részesül, de hogyha részesül is, vannak azért bizonyos dolgok, amikor már a jól lakott ember sem fogad el. Az pedig az elnyomás. Tehát Kuwaitban is elnyomás van, az emir bármikor feloszlatja a parlamentet, és az utolsó hónapokban már nagyon sokszor folyamodott ehhez. Most is feloszlatta a parlamentet.
Az ott élő szegényebbek, bocsánat, még ne felejts a szavát. Az ott élő szegényebbek, azok mennyivel megy, mondjuk, tehát az ottani szegénység mennyivel szegényebb, mennyivel rosszabb, vagy az ittenőnye, vagy hogy, mert azt mondják, hogy ott a szegényebb embereknek is viszonylag a nívójuk jobb, tehát ahhoz képest, most ez így van, vagy nem, akár állampolgár, akár nem, hogy valami azért jobb, de jobb tényleg, vagy hogy nem.
Mihez képest jobb?
Hát mondjuk az itteni.
Most azt mondja, egy amerikai fekete, bocsánat, amerikai, afroamerikai, na, most már csak úgy lehet mondani, hogy afroamerikai, tudja, hol alszik? Egy kedilekben, de az utcán, mert nincsen lakása. Hát, hogyha úgy veszük, hogy egy magyar embernek egy kedilek, akármilyen régi is legyen, az egy luxus, vagy ha megnézzük egy indiait, ha az indiainak van napi egy tál, kis tál rizs adagja, az már majdnem luxus, de egy magyarnak egészen más. Vagy ha megnézzük egy pesti ember, és megnézzük egy Szabolcs-megyei szegény ember, tehát itt nehéz összehasonlítani, de ahhoz, hogy valaki érezze magát, hogy szegény vagy nem szegény, hát látják, ahogy az előbb itt az úr mesélte, hogy palotákban, azok a magas falu palotákon belül mi folyik, a viszkitől kezdve a lányok, meg zene, meg minden, meg uszodák, meg, tehát az emberek érzik már ezt a nagy különbséget. Persze van egy másik politikai helyzet és vallási ellentét. A sítáknak vagy a szunitáknak van a kezében a hatalom. Például Bahreinben ez nagyon világos, hogy egy kisebbség szunita uralkodik, és a síták lázadtak fel. Most is lázadoznak. Ugyanez játszódik Kuwaitban is.
És az ottani szegények, azok hol alusznak? Hogy ugyanúgy ilyen valami kocsi, vagy luxus?
Na most mondanék egy magyar
példát. Hogy élnek?
Egy magyar példát mondanék. Budapesten kb. Hány ember hajléktalan?
Hát kb. Egy több száz, 1200.
Hát nem, annyi nincs,
de 30, 40, 50, 60 ezer lehet. Igen. És ezek közül, ha elmegy, talál egy cigán hajléktalant? Nem talál, ugye? Ugyanez van a keleti országokban általában, Indiáról nem beszélek, mert ott már a járdán alszanak. Tehát ott a családoknál általában nem engedik el az embereket, tehát nincsen járdán, de hogyha Bagdadba megy, Bagdad pedig egy híres város, ott, ahol rengeteg építkezés van, de az építkezés falánál látja, hogy egy ilyen gyékénből készített tető, egy ilyen gyékénből készített fal, és egy egész család ott alszik. Ezeket most minek lehet nevezni? Azt mondják, ezek nem szegények, hanem vigyáznak az építkezésre. Tehát ilyenek a viszonyok. Nem tudom, hogy ez elegendő válasz, vagy nem.
És Kuwaitban is hasonló?
Hát sajnos én Kuwaitban nem jártam, de nem hiszem, hogy ilyen a helyzet.
Ott nem, mert ott azért az államnak valószínű az olajvédelmi.
Vannak kedvezmények, például legalább régebben ingyenes volt a víz, villany, orvosi ellátás, stb.
Oktatás is
gondolkodik. Szóval sok támogatást kapnak.
De hogy sótlanító üzemek vannak, mert nincs folyója Kuwaitnak.
Milyen üzem?
Sótlanító üzem, a tengervizet sótlanító.
Hát az is van.
Meg azok vannak, meg kellenek, mert nincsen folyó. Nincs folyó.
Kapnak vizet Irakból is néha. Szóval ezek a kérdések megvannak oldva.
Jó, akkor én kérdeznék egy elnézést a kultúrával kapcsolatban. Lehet, hogy felsorolom, és akkor így könnyebb válaszolni. Milyen könyvek jelennek meg, milyen színházi előadások vannak, milyen filmeket láthatnak, illetve az internet használata. Most nem egy országra kérdezem konkrétan, hát ha gondolja egyiket, másikat kiemeli pozitív vagy negatív példának.
Erre nem egyértelmű a válasz, mert 22 ország, és ebből én körülbelül 16-at említettem, vagy lehet, hogy az összeset említettem, de különböző.
Ilyen szélsőséges
példa. Például Libanon könyvek szempontjában egy paradicsom. A világ minden irodalmát lefordítják, és az arab írók, költők legtöbbje Libanonba adja ki a könyveit. De most már van ott is egy félelem, amikor Hezbollah és a vallási pártok betiltják, vagy nem engedélyezik ezeket a műveket, vagy átkozzák ezeket a műveket. Vagy ha megnézzük Irakot, Irakon belül rengeteg mű jelenik meg, de különböző fajták. Tehát van síita, szunnita, liberális, konzervatív, királypárti, stb. Világirodalmat próbálják lefordítani, de nem olyan egyszerű, mert az arab nyelvre nem könnyű lefordítani mindent. Mert ragaszkodnak az arab ABC-hez, ami nem könnyíti az írást olyan szempontból, és nagyon sokan nem engedik, illetve nem szeretik, hogyha latin szavakat, meg ilyeneket veszük. Hát de ennek ellenére persze például már régen rádiónak nevezük, televíziót televíziónak nevezük, de vannak ezeknek is mind arab megfelelői. Aztán, hogyha megnézzük a zenét is kérdeztem?
Legyen benne mindegyik a kultúrához.
Na, most a legnagyobb arab országban, ahogy mondtam, Egyiptom 80-valahány millió, de 80 szoktak mondani. Ott mindenféle megjelenik, zenétől kezdve, és az előbb a nyelvekkel kapcsolatosan mondtuk, hogy van egy arab nyelvvel kapcsolatban, mondtuk, van egy irodalmi, és vannak tájszavazások. Majdnem minden arab egyiptomit jobban érti, egyiptomi népi beszédet, mert Egyiptom uralkodik a filmekben, tehát mindenhol egyiptomi filmek is mennek, sorozatok, és az egyiptomi zene mindenhol ismer. Persze ma már kezdenek ilyen regionális, tehát országos zenék, filmek terjedni, de ezen a területen Egyiptom, Libanon, talán Szíria ma már uralkodnak. Ami az USA-kat illeti, hát, ahogy mondjam, rengeteg, nem lehet számolni, hogy hány újság, hány folyóirat jelenik meg, különböző nyelveken, tehát az elsősorban az arab, aztán az angol, Észak-Afrikában a francia, Irakban például a kurd területeken a kurdok, kurd nyelven jelennek, Perzsiában elsősorban perzsa, de vannak azeri, kurd nyelven, tehát ilyen szempontból ma már az internet területén nagyon elterjedt az internet, és a mobilról nem beszélve azt szokták mondani, hogy a tevehajcár is már mobilon él és azt használja.
Hát igen, most már annak is szüksége van.
Úgyhogy ilyen szempontból mondhatni, hogy nem érték el az európai szintet, mert egy parasztember ott sem használja az internetet, de egyre jobban terjed, és ez a forradalom, amiről beszélt a fiatalokat, a Facebook, erre múltkor valahol ezt mesélte, persze én olvastam, hogy az égben találkozik Nasser és még egy pár vezető, tehát Sadat, nem tudom, tudják, Nasser az első egyiptomi elnök, forradalom, illetve a második, de elsőnek lehet mondani, utána jött Sadat, utána Mubarak. Hát Mubarak él, de mondjuk meghalt, és elment a vendegekbe, és akkor ott Nasser azt mondja, hogy hát engem a szívem vitte, valóban a szívrahamban halt meg. Sadat azt mondja, engem az iszlámisták lőttek le. Mubaraktól kérdezik, és téged? Azt mondja, a Facebook. Tehát az internet, a közösségi portálok, azok ma már ezekben az országban jelentős szerepet játszanak. És hogyha valaki megnézi az Al Jazeera TV-t, szíriai eseményeket minden nap élőben közvetítik. És ez mind ilyen mobil. Persze nem a Pano, Telenor, vagy a, hanem műholdas, amit nem lehet ellenőrizni.
Tehát ilyen katonai műholdakat használhatnak?
Nem katonai, hanem ott műholdas telefonok elterjedtek a közel-keleten. Szurajjá, meg nem tudom, többféle van. Tehát valakinek van műholdas, és akkor egyenesen fellövi a videót, és így közvetítik.
Az Al Jazeera az közel-keleti szemmel az megpróbált tárgyilagos képet mutatni?
Hát azt nem lehet mondani.
Az Katarban van az Al Jazeera.
Katarban van, Katar meg egy olajgazdasági ország. Emir van ott, tehát érthetetlen, hogy egy emir pénzeli ezt a televíziót, és ott van az amerikaiaknak a támaszpontuk. Egyben az amerikaiak ellen volt az iraki megszállás idején. Tehát nagyon ellentmondásos az Al Jazeera-nak a szerepe, de múltkor sikerült egy cikket olvasnom, amely azt mondja, hogy az Al Jazeera-t lényegében a muszlim testvérek irányították, és most is ők irányítják. Hogyha az ember jól megfigyeli, persze ehhez azt kell ülni 24 órán keresztül hallgatni vagy nézni, egyáltalán nem semleges. Egyáltalán nem támadja például Szaúd-Arábiát, vagy az Emirátusokat, vagy az övönmentő országokat. Támadta a tunéziai rendszer, ami nem bukott meg, támadta az egyiptomit, a Kaddafit, most a szíriait. De válogatja, hogy kit, hogyan. Tehát ez egy irányított valami, csak néha az ember nem tudja hová tenni, hogy miért alakul ki így, amikor egy emír ő adta az első pénzt, és ő a legnagyobb részvényese, illetve a tulajdonosa. Most még a főszerkesztő igazgató is az Emirnek az egyik unokaöccse lett.
És ahhoz lehet itt Magyarországon fogni az Al Jazeera?
Hát, ha van műholdas. A Hotbird műhold, a Törökszat, én Törökszaton keresztül fogom.
De hát, interneten?
Interneten is lehet fogni, de hát az arab, de lehet, hogy most már van angol adása is, sőt, van Boszniában már, Boszniában sugározzák, gondolom, szerb meg horvát nyelven. Már két hete körülbelül. Tehát lehet interneten fogni.
Én szeretném megkérdezni, hogy lát-e esélyt, hogy az izraeli arab viszony valaha békévé
fejlődik? Én őszintén mondom, nem látom. Mert a felek nem nincs egyensúly a két fél között. Az izraeli héják, hát most beleértve a jelenlegi miniszterelnököt is, és az amerikai héják, különösen most a választásokra készülnek Amerikában, igaz, hogy még egy év van hátra, de nagyon kiélezik a helyzetet. És ott van az arab tavasz, amikor meg a másik fél erősödik, és bízik benne, hogy az iszlámisták győztek Egyiptomban már, mondhatni, hogy győztek, Tunéziában győztek, Marokkóban győztek, Algériában nem egészen, de ott is mondjuk a népnek a hangja, de Algériát ki lehet hagyni ebből, hogy ilyen szempontból mind a két fél fokozza a feszültséget, kivéve Abbas. Abbas tehát az a jelenlegi palesztin hatóság elnöke. De Hamas, az Gázában van, az meg egyáltalán nem hajlandó semmilyen engedményre. Úgyhogy én ebben a pillanatban azt mondom, hogy még sokáig feszült a helyzet, most nem beszélek Irán és Izrael kérdése, hogy ha Izrael mondjuk bombázza vagy támadja Iránt, akkor még feszültebb ez a helyzet.
Viszlát a fülögésre.
Viszlát minden esetben. Bocsánat, hogy bal kérdezett.
Semmi baj.
A másik
semmi baj.
Is
nem. Semmi baj, hát jobbulás.
Jó. Viszlát, ma hallottam a rádióban, a hírekben, hogy ugye az Egyesült Államok kivonul Afganisztánból, Irakból, stb. És hogy helyettük majd Jemenbe, Irán és nem tudom, talán még valamelyik harmadik arab országot is.
Szíria határán állítólag helyezik az Irakból kivolt katonákat, Jordániában viszik is a szíriai határa.
Most ugye ennek rengeteg vonulata lehet, például az, hogy az Amerikai Egyesült Államok is hogy eladósodott, hát azért ugye ezek a háborúk rengeteg pénzt visznek el, milyen kihatása van olyan országokra, mint például a miénk, ugye, akiknek vagy katonák, most mindegy, hogy az orvos csapatból áll, de pénzben mindenféleképpen kerül, hogy hát valahol tudom, mi egyikünk sem fog véget vetni ennek, de ez valahol egy őrület, hogy mi itt élünk a Földön emberek, kint tőlünk a világ egyetemben 10 és 100 millió fényévnyire talán egyetlen egy értelmes lény sincs, és akkor mi itt a Földön, nemhogy örülnénk ezeknek a szép természeti környezetnek, az, hogy bizonyos szinten értelmes lényé tudtunk fejlődni, hogy örökké ebbe kell felülni. Én amikor gyerek voltam, akkor azt hallottam, hogy az amerikaiak bombázzák Vietnámot. Utána azt hallottam nagykamaszként, fiatal felnőttként, hogy Izraelben van probléma, aztán felnőttként meg azt hallottam, hogy máshol ölik egymást. Nem is tudom, mert ez nem is kérdés, ez igazából csak egy ilyen gondolatmenet volt. Na, akkor kérdezzetek.
Viszont ha már itt tartunk, akkor viszont a Koszovóra mit szólnak, mert Koszovóban igen pozitív szerepet játszott Amerika, tehát nem arról van szó, hogy most fekete-fehér lenne ez a világ.
Most milyen szemszögben nézi? Hát a Koszovó... Szerbek mit szólnak hozzá?
A szerbek nem, de a muszlimok igen.
Hát igen.
Ugye, mert nem lehet azt mondani, hogy amerikai.
Azt szokták mondani, hogy az amerikaiak beavatkoztak Afganisztánban, az egy bosszú volt lényegében. Irakban beavatkoztak, és miért nem avatkoznak be Szíriában? Egyszerű válasz, én nem vagyok híve ennek a válasznak, mert Iraknak van olaj, Szíriának meg alig van.
Most ehhez kapcsolódóan a arab világnak a kapcsolata most a kurdokkal, a türkménekkel, stb. Az milyen, ők most felsőbbrendűnek képzelik magukat, vagy befogadják, vagy kivel vannak úgy barátságban, és kit vesznek ellenségesnek, de kínaiakkal, vagy ilyesmikkel. Tehát...
Így nehéz válaszolni az arabok, ahogy mondtam. Valamikor valóban, amikor Oszmán Birodalom volt, akkor lehetett beszélni az arabokról. De ma már vannak egyiptomiak, szíriaiak, irakiak, libanoniak, stb. Tehát nagyon kevés, illetve van egy-két párt, mint Baath párt, amikor összarab alapon gondolkodik. Egy részük például a kurdokat illetően Irakban kénytelenek voltak az arabok is belemenni abba, hogy a kurdok autonómiát gyakoroljanak, mert 1991-ben lett ez az autonómia ténylegesen, amikor Saddam Huszint elkergették Kuwaitból, és volt egy lázadás, és a kurdok ezt kihasználták, aztán jött létre egy repülési tilalmi zóna, amit az amerikai és az angolok vezettek be Irakban a 36. szélességi foktől felfelé. Sokkal a kurdok rögtön kezdték az autonómia intézményt létrehozni, és 92-ben már parlamenti választásokat tartottak, és azóta boldogan élnek, sőt, ma már az államuk, illetve az autonómiájuk majdnem olyan, mint egy állam. Az iraki belügyminiszter egy rendőrtisztet akart pár évvel ezelőtt kinevezni a kurd területre, nem engedték neki. Ma már olaj, nemzetközi olajvállalatokkal kötnek olajtermelési szerződéseket, beleértve a magyar vállalatokat.
Nem értem én, hanem inkább itt a baráti viszony, vagy egyáltalán egyáltalán milyen a kapcsolat, mondjuk egy magyar románhoz, vagy egy magyar szlovákhoz, vagy van ilyesmi jellegű.
Erről sajnos nem tudok sejön, mert ez nem kérdés arrafelé. Tehát nincs ilyen kérdés.
Tehát nem nacionalizmus két, nem feszül egymásnak két nacionalista, hanem... A kurdok azért csak akarnak egy szabad országot maguknak.
De, akarnak, persze. Az egyiptomiak támogatják a kurdokat. Az iraki arab nacionalisták nem támogatják a kurdoknak a függetlenséghez vezető lépéseit, de kénytelenek eltűrni az autonómiát. A szíriaiak, persze ott most szíriai állam, Bashar al-Assad, az nem adtak 300 ezer szíriai kurdnak állampolgárságot, nem adtak. De most, kb. Egy hónapja azt mondta, hogy megadja, mert próbálja megnyerni a kurdokat. Tehát ez ország függő, helyzet függő.
Most visszatérve a kultúrára egy kicsit, hogy ugye most itt inkább a gazdasági kultúrára, az igaz az, hogyha a két arab egymás kezébe csap, az szigorúbb megállapodás, mint ha leírnák?
Valószínűleg igaz, mert én is csak a magyar tévében láttam ezeket. Valószínűleg van benne valami. Ez régi hagyomány, szokás.
De ugyanakkor a korrupció is, nem?
Hát korrupció az most állami intézményekre vonatkozik.
Tehát hogy egymás között, tehát egymás között a, nem úgy, hanem a önkormányzati szintekig nem megy le?
Ott nincs ilyen önkormányzat, mint itt gondolkodunk. Ott állami intézmények vannak. Tehát önkormányzatok ma már úgy hívják őket, de lényegében állami intézmények.
És hogy tud a bankrendszer működni kamat nélkül?
Vagy az, hát nagyon kevés van, kevés iszlám bank van, a többi európai bank.
Tehát elfogadják, hogy az kamatot szed?
Persze.
ki egyszerűen ott hagyják magunknak, úgy, mint mi a
Nem, a működnek a bankok, úgy működnek, ahogy Európában. Jó, hát Szaúd-Arábiában van muszlim bank, de lényege ugyanaz, mert ott részesedésnek mondják, nem kamatnak.
Ja.
Persze.
Én még visszatérnék egy pillanatra erre az internet használatra. Úgy értettem, hogy ön azt mondta, hogy nem korlátozzák.
Nem nagyon tudják. Persze van egy központi lehetőség, de amikor műholdos valami van, akkor nem tudják
korlátozni. És mit szól ehhez a vallás? Tehát gondolom ezeket
semmi. Vallás használja ezeket. Olyan honlapokat lehet látni, bármit lehet, vallási énekektől kezdve, tanakat, mindent lehet interneten olvasni, sőt, nagyon jól használják.
Uh-huh. Mert ugye hát a vallás itt a legnagyobb cenzúra, feltételezem, ugye, hogy a nyugati
kultúra... Hát öncenzúra van a vallási honlapoknál, de úgy, mint internetet, nem. Az állam képes erre. Szíriában állítólag ezt sikerült az államnak csinálni.
Én azt szeretném neked, hogy a felesége hogy érezte magát, amikor kiment önnel Irakba, és
hát hogy még fiatal volt, 13 éve, 21 éves, rögtön beleilleszkedett, mondhatni, hogy ilyen problémája nem volt, én nem kényszerítettem semmi, még a házasság kötésünket újítani kellett Irakba, ott állami intézmény a házasságkötés, és a szunita kádinál, kádi az magyarul tudják ugye ezt a szót, és akkor az van a házassági papírunkban, hogy én, mint muszlim, házasságot kötök Júliával, aki katolikus vallású, keresztény katolikus. Tehát ilyen szempontból nem, ezt a síták nem engedik. Ott át kell térni a magyar nőnek is, síta vallása is, fel kell vennie egy muszlim nevet. De mi nálunk szunitáknál ez nem volt, és aztán családon belül teljesen egyenlőnek fogadták, és mondhatni, hogy egy éven belül teljesen megtanulta a türkmén nyelvet, emellett lehetővé tettem számára, hogy járjon a Bagdadi Egyetemnek ilyen idegeneknek tanított arab tanfolyamra. Egyszer volt a család női tagjaival a síta szent helyeken, ott ő is fekete leplet használt, igaz, hogy szőkehaja volt, de azt mindig próbálta a lepel alá dugni, de semmi ilyen problémánk nem volt, és néha sikerült egyszer-kétszer még templomba is, mert tehát keresztény templomba menni Bagdadban.
És még megkérdezem, a síták és a szuniták között van még más lényeges különbség, az előbb említette ezt?
Hát elég nagy a különbség. Muszlimak, olyan, mint a katolikus és a református. De, hát nehéz ezt úgy összehasonlítani, de itt is van olyan ember, aki azt mondja, hát a reformátusok azok nem keresztények, és fordítva is igaz. Ott is a szuniták azt mondják, hogy síták azok elfeldítették a vallást, a síták meg azt szokták mondani, hogy hát a szuniták ilyenek meg olyanek. Néha szoktam mondani, hogy az egyik barátomnak édesanyja a 60-es években idejött, és mindig mentem hozzájuk, meg ilyesmi, és aztán egyszer beszélgetett a fiú, meg a mama, és hát mondta, hogy én szunita vagyok. És mosolyogva elmesélte nekem a barátom, hogy azt mondta a mama, jaj, pedig milyen rendes fiú. Tehát annak ellenére, hogy szunita vagyok, rendes fiú vagyok.
Feltételezem, hogyha ilyen toleráns a szunita vallás, akkor a vállás intézményét is elfogadja?
Vállás a muszlim vallásban nagyon egyszerű. A férnek háromszor kell azt mondja, Elváltam. Kész.
És mi van a nővel?
A nő, legtöbb helyen nőnek nincs joga, de ma már több országban bevezették azt a lehetőséget, hogy a nő kérvényezheti a válást, de komoly indokokat kell hozni a válás véghezvitegéhez. Tehát az, hogy nem kapja megfelelően a ellátást, vagy a szolgáltatást is. Az igazi, ha mondjuk az embernek van 7 felesége, akkor minden este egy másikkal kell lefeküdnie. Bocsánat, nem lefeküd. Nála kell aludnia.
Ja, szóval nem feltétlenül, no, az alvásban akkor kimerül a házastársi kötelesség.
Hát aztán, hogy mennyire sikerül, az egy másik kérdés. De és az igazi vallás szerint mindegyiknek ugyanolyan körülményeket kell tekintenie. Ha van pénz, akkor 7 háztartást tartani. Ha nincs, akkor mindenkinek egy-egy szobát biztosítani a házon belül. Sok helyen van ilyen, hogy mit tudom, 3-4 felesége van, és mindegyiknek van külön szobája, de közösen szoktak főzni, gyereket nevelni, egymásra vigyázni. Persze sokszor van veszekedés, verekedés, meg minden.
És az igaz az, hogy viszont a háromszor mondja, akkor csak azt véltél a nő, ami rajta van?
Hát ezt nem tudom, mert a nőnek van joga, illetve szerződéskötésnél leírják, hogy mennyit kell fizetni a férjnek, ha elválik. Tehát azt megkapja. Törvényesen jár neki. Meg...
Ez az ön esetében is így volt?
Hogy?
Az ön esetében is így volt?
Nem. De azt hiszem egy-egy dinár, tehát mondjuk 100-100 forintot írtunk.
Hát ez
nevetséges. Hát de jó, de valamit kellett, tehát ez egy elképes összeg volt.
Azt hiszem valami ilyesmit írtunk be. És a nőnek meg az jár, amit előre megkapta a házasság előtt, abból a pénzből mondjuk vettek neki aranyat. És egyes helyeken elég komoly pénz, nem csak ilyen gyakra való aranyok, hanem szíjat is lehet, meg egyéb.
Többen.
Igen, azokat megkapja, tehát jár neki az.
És ugye mondjuk van egy elvált nő, és ugye kendőbe kell járni, meg az arc is el van takarva, akkor hogyan ismerkednek?
Tehát, sehogy. A papa, a mama elintézi, hogy...
De ha mondjuk meghalt a nőnek a papája, mamája, testvére, egyedül van, akkor mondjuk ő hova tud menni, ahol felfigyelhet rá egy férfi?
Nagynényéhez.
Tehát valaki kell, hogy ilyen, olyan nincs, hogy mindenki.
Hát valahogy. Vagy sajnos sokszor utcára kerülnek olyan szempontból, hogy testéből él, ha még képes arra.
Mondjuk. Igen, épp ezt akartam kérdezni, hogy hát mekkora eséllyel indul neki az életnek? Hát gyakorlatilag semmivel.
Semmi.
Hát ez egy elég nagy disznóság.
Persze, hát azért vannak kiszolgáltatva.
Hát ezért kötnék én olyan házassági szerződést, hogy el akarna válni tőlem, még a gatyáját is.
Ma már nagyon nehéz házasodni ezekben az országban, mert a fiúk nem tudnak annyi pénzt előteremteni, hogy bebútorozni, meg lakás, meg ilyesmi. Nagyon nagy probléma van már. Nem beszélve, hogy például Irakban állítólag 5 millió özvegyasszony van. És több millió árva gyerek. Ez már társadalmi probléma.
Tehát itt akkor valószínűleg egy fordulat következik be ebbe az intézményrendszerbe? Tehát ők kénytelenek a feszítő dolgok miatt megreformálni?
Hát beszélnek róla, írnak róla, de az intézkedés az nem olyan egyszerű.
Tehát a vallás...
Tunéziában például tilos a többnőség. De volt egy pap, aki azt mondta, hogy engedélyezni kell. De hivatalosan tilos.
És mennyire gyakori eset az, hogy esetleg olyan nőt vesznek fel, akitől vesz el a férfi, akitől már valaki elvált?
Előfordul.
De ritka.
Előfordul. De a nő, hogyha elválik, 3 hónapig nem mehet férhez.
És a gyerek kihez kerül adott esetben?
Az apjához.
Tehát a
gyerek hát azért a 3 hónap, hogy kiderüljön, hogy terhese vagy nem. Hát apjához kerül általában, mert a nő nem is tudja eltartani.
Nem emlékszem, hogy hol olvastam, de mint hogyha azt mondanak, hogy Teheránban a fiatalok felmennek, a 2000-es hegyek vannak a környéken, felmennek 1500 méter magasra, mert ott már levehetik a fátyolt, és ott ismerkednek.
Az lehetséges.
Ez hogy történt? Mert hát azért mégiscsak valahol két fiatalnak valahol csak meg kell ismerkedni.
Ha nem kell elmenniük a hegyeket, az egyetemeken sok helyen közös egyetemre járnak, vagy a parkokban, vagy a családi összejövetelekben. Szóval Irán azért egy érdekes ország, mert nagyon szabadon éltek ők, Sah idejében. Úgyhogy most is, ha nézi a tévét, akkor lehet látni, hogy milyen szépek a nők is. Az öt, meg a fáculuk is olyan szép, hogy mondjam, szépek. Én Törökországban szoktam járni, a kendős nők is nagyon jól festettek, meg minden, szóval.
Most ugye azért a araboknak a gazdagsága nagy részt az olajból van. Hogy készülnek ők a jövőre, hogy van valami jövőképük, vagy...
Na most ez nem egészen támogatom ezt a mondatát, hogy az araboknak. Nem, az arabok egy részének. Az olaj. A többségnek nincs olaja. Még az olajosok sem készülnek a jövőre, legfeljebb mondjuk Kuwait már 30 éve körülbelül az olaj jövedelmek egy részét törvényileg be kell fektetnie. És ma már azt szokták mondani, hogy Kuwaitnak már hosszú ideje, a nem olajból származó, tehát a befektetésekből származó jövedelme nagyobb, mint az olajból származó. Legtöbb országban beszélnek erről, de gyakorlatban felérik a jövedelmeket. Kivéve Szaúd-Arábia, amelynek hát tartalékai vannak, de az is ilyen családi, királyi család tagjai vitték ki az országból. Nem lehet tudni, hogy mennyi pénz van kint. Azt szoktuk mondani, hogy 2000 milliárd dollár, de ezt senki sem tudja kimutatni. Rengeteg ingatlant vettek, rengeteg részvények vannak, különösen Kuwaitiaknak, a nyugati üzemekben, gyárakban. Libanonban nagyon sok pénzük van, meg ingatlanuk van. Kairóban, Egyiptomban nagyon sok pénzük van az araboknak. De pontosan nem lehet tudni, csak azért mondom, hogy nem igaz, hogy ez a mondat, mert most egy főre jutó úgynevezett GDP, Magyarországon nem tudom, tudja, hogy mennyi. 15 000 dollár mondjuk, az araboknál 5 000 dollár. Tehát akármilyen magasnak tűnhet ott, de hogyha összehasonlítjuk a magyarra, akkor az semmi. És itt 360 millió emberről van szó, amelynek egy része olyan szegény, hogy éppen, hogy tud napi háromszor teát és kenyeret, mert tea az nagyon fontos a araboknál, biztos látják a filmekben is, a bedvinok meg ilyen, és kenyér. Legjobb esetben még már egy kis sajt vagy joghurt. Szóval arabokról beszélni lehet, de nem szabad egy kalap alá venni őket.
A palesztinok azok arabok?
Arabok, persze. Hát most az amerikai egyik elnök jelölt mást mondott, hogy nem arabok, meg nem tudom micsodák, meg nem adagvalósok, de hát ezekkel nem kell foglalkozni. Ez ilyen választási kampány. De arabok. Azt szokták mondani, hogy az egész földközi tenger partját föníciaiak eredetileg. Arámi nyelven beszéltek, mint Jézus idejében, stb. De hát nagyon vegyes, mert hát a keresztesek ott voltak 200 évig, 250 évig, és hercegségeket hoztak létre ott a tengerparton. Tehát elég sok nép járt arra felé, ahogy a magyarok is szokták mondani, hát magyar is.
Ugye hát németek is azt szokták mondani, hogy hát szőke kékszemű, de hát az is ugyanolyan kevert nép, mint a, persze, akár a magyar, hát nem is hiszem, igen, hogy igen. Itt is törökök, tatárok, betelepítések, stb. Egy rádió...
Bocsánat, hölgy szeretne igen. valamit kérdezni.
Na, engem sokkal jobban érdekelnek az ilyen gyakorlati dolgok. Kérjünk csak egy picit vissza erre a házasság intézményére. Kinek vallja magát, azt majd megtárgyaljátok ti férfiak később. Mennyire gyakori az érdekházasság? Tehát kinek van nagyobb esélye? Egy szép, de szegényebb nőnek, vagy egy tehetősebb, de csanyának? A család ebben mennyire szól bele?
Hát nagyon bele szól.
Nagyon, tehát nagyon. A férfiak döntenek gyakorlatilag arról, hogy a lány akkor...
Persze.
Uh-huh. És akkor csak a pénz dönt? Vagy...
Hát, de szóval van egy rokoni, hogy mondjam, jog. Például az első, ja, ezt gondolom tudják, hogy ott első unokatestvért is lehet feleségül venni. De ez fontos, és nagyon fontos, hogy a fiúnak joga van az első unokatestvérét feleségül venni. Tehát mondjuk nekem az édesapjám fiú testvérének a lányaihoz jogam lett volna. Sőt, most szoktuk a feleségemmel viccelődben mondani, hogy amikor a két lány férhez ment, én itt Magyarországon voltam, de akkor már udvaroltam a feleségemnek, írták azt, hogy mit szólsz ahhoz, hogy XY unokahúgod férhez akar menni. Én azt mondtam, hogy nyugodtan mehetnek férhez. Tehát, hogyha azt mondtam volna nem, én szeretném őt feleségül venni,
akkor... Biztosan a feleségének is lett volna hozzá egy két szó.
Igen. Egy rádió műsorban hallottam, hogy hiába... Tehát, hogy... Arról volt szó, hogy otthon viszont a nőnek nagyon jelentős és erős szerepe van a családban. Tehát a férfi uralom az látszólag így kívülről megvan, de belülről már korán sem biztos, hogy a férfi irányítja a családot, illetve hogy a férfinak van mindig meg a döntő szava.
Hát ezt én is szoktam itt feleségemmel visszadődni, persze ennél csúnyábbat szoktam mondani, hogy a nő, ha akar valamit, azt eléri. Nem?
Igen.
Minden, itt is, ugyanez van. Hiába a férfi mutatja, hogy ő milyen erős, de ha a nő nem ad neki ennivalót, most az enyhe dolgot mondtam, akkor a férfi, hát, hogy mondjam,
sebezhetővé válik.
Nem csak sebezhető, hanem megsebesül. Hogy ugyanez van, itt is, ott is.
Ha már itt álltunk, a hárem idője már megszűnt azért, nem?
Hát hárem nincsen, csak Pesten van. Yes. Európában van hárem, nem? Berlusconi, meg a többiek.
Hát ugyanúgy kint is van, akik a prostituáltak, repülővel mentek, akár Kazahsztánban is, hát vagy bárhol. Ez a női testőrség, ugye?
Hogy mondják ezt, bunga-binga, vagy bunga, az mit Berlusconi csinál?
Hát ez hárem, csiralmas, igen.
Hárem ez. Csak hát modern formában.
Meg hát a női testőrség, ugye? Hát gondolom...
Hát az a Kazahsztán volt, az egy bolond ember volt. Azt mindenki tudta, csak hát érdekeltek voltak egyesek az ő pénzén, meg hát segített nekik. De hát azt mindenki látta.
Egyébként nem tudom, hogy közismerte, rádióban hallottam, hogy Kadhafinak egy magyar származású felesége volt, aki a Jugoszlávia területén.
Igen, ezt mutatták a képét is. Meg egy ukrán nővér, aki állítólag teljesen uralkodott rajta egészségileg és egyéb formában. Hát ezek ilyen pletykák, Isten tudja, hogy mi az igazság.
De a felesége az igaz? Én...
Hát, nem? Lehet. Titolnak is magyar felesége volt.
És ön is magyar feleséget választott.
Kicsit visszatérve, hogy az internetre, meg a billentyűzete milyen a számítógép, mert nem láttam, tehát latinnal...
Arabul betűk is vannak, meg latin betűt is. Most mondjuk itt én, nekem nincs arab betűső, de ráragasztottam a magyar betűkre az arabot is. Tehát én tudok...
De ugyanúgy, ha hány betűs van arab ABC?
Na, nektek kérdezem, ilyen nehezen, 28 össze, vagy 26.
De a magánhangzókat jelölik, vagy?
Három magánhangzó van, A, O és I. Tehát úgy mondják, elév, já, wow. De vannak rövidek, E, U, I. Un, en, in. De ezeket nem írják le, mint betűk.
Pontosan?
Nem. Csak a Koránban le van gépelve, meg egyes verseknél szokták ezt mutatni. Szóval ez egy kicsit nyelvi probléma is egyben, mert nem mindenki tudja az arab nyelvet úgy tökéletesen, még az egyetemet végzették sem. Úgyhogy ez nem
olyan. Tehát az arab nyelv, az irodalmi nyelv legalább ugyanolyan nehéz, mondjuk, mint a kínai vagy a japán?
Hát azt szokták mondani, hogy a kínai a legnehezebb, utána aztán az arab. És a legnagyobb szókincsel rendelkező nyelv az az arab, utána a francia, és utána aztán a kínai. Ezt szokták mondani.
A magyar nyelv mennyire nehéz?
Hát nem könnyű. De nekem könnyű volt, mert egyrészt én anyanyelvem türkmén, tehát török. Angolul jól tudtam gimnáziumban, abból is érettségiztem. Gyerekkoromban perfektül beszéltem 4 éves koromig kurd nyelven, és hát arabul tanultam az iskolában nagyon jól. Tehát ezek valószínűleg segítettek. A magyar kiejtést azt majdnem tökéletesen tudom, mert a törökben is ugyanezek a betűk, meg a hangzások vannak. Úgyhogy, de láthatja, a görögök egy része még mindig 60 év után sem beszél tisztán. Van olyan ember, hallottam egy-két lengyelt, tökéletesen beszélnek magyarul. Szóval ez változó. A németek biztos nem jól beszélik a magyarul.
De nekem mert két német kollégám ő... tökéletesen beszél. A oroszok inkább, azok a A betűi, meg a...
Igen,
de két német kollégám teljesen tökéletes.
Szóval nem könnyű a magyar. Néha logikátlan egy másik ember számára, hogy ez az... le, fel, meg ilyeneket, szóval én is néha hibázom.
Uh-huh. Jó, kérdezzetek?
Én azt szeretném megkérdezni, hogy
hangosan.
Tulajdonképpen, amióta itthon van Magyarországon, az ottani szokásokat tartja, úgy akár családon belül, vagy valami, vagy pedig itteni magyarországi körülmények között, akár a ételekre gondolok, akár a családi eseményekhez, vagy akármi.
Hát kénytelen voltam az ittenieket felvenni, mert egyrészt nekem nincsenek olyan vallási, tehát nem tartom be a muszlim vallási, én azt szoktam mondani, hogy muszlimnak születtem. Nem vagyok vallásos, disznóhúst eszem, bort, ha muszáj, akkor iszom, de nem nagyon szeretem. Családom belül majdnem magyar viszonyok vannak, úgyhogy nem tartom azokat a szokásokat. És általában akik ide lettek, hogy mondjam finoman, itt letelepedtek, azok nagyjából kénytelenek az itteni szokásokat, mert különben konfliktusuk lenne, hogyha nem tartanak be. De én majdnem tökéletesen magyar viszonyokat elfogadom.
Mennyire jellemző az, hogy a közel-keleti ember nem hívő vallásos?
Úgy, ahogy egy keresztény, átlag keresztényről beszélek most, nem pap növendék vagy ilyesmi. Amennyire egy keresztény betartja a vallást, a muszlim is ugyanúgy. Azt mondja, hogy hiszek az iszlám vallásban, hiszek a profétában, minden, de ha van egy jó bor, akkor iszom belőle. Tudom, hogy vallásilag tilos, de megiszom. Mondjuk ez egy átlagon felüli muszlim, de hogy az átlagos ember nem iszik, igazán hisz abban, hogy tilos, nem néz más nőre, nem játszik hazárdjátékokat, nem eszi a disznóhúst, sőt, disznóhús nem csak azért nem eszi, mert egyszerűen nem, tehát nem hány ingere van, hogy a disznóhúsról
lesz. Mi sem eszünk kutyát.
Na, szóval, de általában vallásosak az emberek. Ahogy egy falusi magyar, az is vallásos.
És inkább vallásos, mint egy városi, ugye?
Igen.
És ott is ez van, hogy egy vidéki...
Talán, mivel a civilizáció még nem olyan magas szintű, mint Európában, hogyha egyáltalán ez magas szintű, ami Európában van, akkor az emberek inkább a hagyományokhoz, a valláshoz ragaszkodnak.
De leginkább a szegényebb rétegek, nem? Előttük ugye meg se nyílik.
Az emberek, azért mondtam, az emberek is éppen azért mondtam, hogy az egy főre jutó GDP 5000 dollár, Magyarországon 15000 dollár. Tehát ott a többség az szegény. Vannak rétegek, akik jól élnek, vallásosak nagyon, de amikor szűk körbe ülnek, akkor előkerül a legjobb viszki. És meg tudják venni, 100 dollár, 200 dollár, persze most már biztos sokkal több, mert már Magyarországon is 100 dollárba kerül egy jó viszki.
Szeretném kérdezni, szokott-e hazalátogatni, és tervezi-e, hogy...
Nem tervezem, nem szoktam, de találkozom a szűk családdal Törökországba. Ők is kivándoroltak Törökországba, és most már úgy alakult, hogy az utolsó 9 évben, minden 3 évben egyszer elmegyek, és most is. Ott voltam július 20, a 3 hétig, júliustól augusztus 15-ig. Ott csaltál, szűk család testvére, annak gyerekei, meg az nővéremnek a gyerekeivel találkozom. De Irakban nem, mert nem olyanak a körülmények, hogy az ember biztonságosan mehessen.
És amikor, mint fiatalember ide érkezett tanulni, valószínűleg ez egy teljesen más világ volt, és most épp itt a párkapcsolatban a feleségével való megismerkedés, vagy hát hogy a lányok itt szabadabban öltöztek, ez egy nagyon nagy újdonság volt? Hogy élte meg ezt a változást?
Hát persze, egy nagy újdonság volt. Szépek a magyar lányok, az ember csak úgy örül, hogy ha látja őket. Presszóba mentünk, meg hát egyetemen lehetett látni a fiatalságot. Szóval nekem nem voltak problémáim, nem tudom miért, de valahogy nem éreztem, hogy gond van. Csak annyi, hogy a tejet nem tudtam úgy inni a pohárból, hogy itt, hanem cukrot kellett tenni hozzá. Aztán azt is megszoktam, hogy anélkül megiszom.
És a szülők részéről nem volt esetleg az, hogy hát kisfiam, hát mégiscsak jobb lenne, ha hazajönnél és itt találnál magadnak?
Nem, mert én olyan körülmények között jöttem ki, amikor 59-ben Irakban éppen egy éve volt forradalom, amikor megdöntötték a királyságot, és Kászem volt a hatalmam, és 59 július 14-én, tehát 58. július 14-én volt az úgynevezett forradalom, vagy ahogy tetszik, államcsin, és ennek évfordulóján az én szülővárosomban, Kirkukban volt egy pogrom a türkmények ellen, nem ellenem, de a türkmények ellen, és az emberek hát akkor azt mondták, a fiatalok inkább menjenek el, tehát minél távolabb. Úgyhogy örültek, hogy eljöttem, és nem beszélve arról, hogy nem kellett rám költeni, mert nekem édesapám nem élt, a családnak anyagi helyzete nem volt olyan jó, úgyhogy ez jól jött, mondjuk ilyen szempontból. Persze hát a távol lét, meg 8 évig nem találkozott.
Ez a hontalanságot akartam kérdezni.
Persze hát az nehéz volt, csak hát itteni nehéz körülmények is jobbak voltak, mondjuk, mint hogy az ilyen háborús vagy feszült helyzetben élni. De nekünk nem volt feszült a magyar helyzet, még 60-ban sem. De igaz, hogy magyaroknak más volt, de mi akkor még nem értettük ezt, hogy mi van Magyarországon.
És mennyire sikerült barátkozni, mennyire voltak nyitottak vagy nem nyitottak az
akkori? Hát magyarok akkor még nyitottabbak voltak, mint most, azt hiszem. De nekem mindig jó kapcsolataim voltak, meg most is például az egyetemen, pedig már 6. éve nyugdíjas vagyok. Most is, amikor bemegyek, jönnek a fiatalok, az idősebbek, leülünk, kávézunk az én szobámban. Tehát mindenki tőlem kérdez, hogy mi újság az intézetben, meg ilyesmi. Szóval nem tudom, de hát, hogy és azt szokták mondani nekem, hogy aki 30 éve vagy 40 éve nem látott most, azt mondja, te nem változtál semmit, tehát kinézésre sem. Nem tudom.
És a lányokon látszik, hogy két vérből vannak? Már úgy értem, hogy...
Az én lányaim?
Igen, igen.
Igen, hát szokták mondani, jaj, de látszik, hogy valóban látszik rajtuk. De nem annyira. Hát a nagyobbikon jobban látszik talán, de nem feketék, mert én sem vagyok fekete.
Igen, akkor jól. Nem,
fehér bőrű ember vagyok.
Olyan, csak a vonásai.
Voltak olyan problémáim, nem most, hanem 20 évvel ezelőtt, hogy az utcán jön egy magyar karambéli, azt mondja, szervusz Karcsi. Mondom, sajnos én nem vagyok. Ne egészkedjél már. És volt olyan, hogy elővettem a személyigazolványt, és megmutattam neki, hogy én nem vagyok az. Nem egyszer, nem kétszer volt ilyen.
Tehát akkor a bőre az fehér, csak a vonásain lehet esetleg látni, vagy a vonásain sem?
Azt hiszem, itt vannak a hölgyek sem. Ketten.
Semmit?
Semmit. Volna, akkor
simára
sem. Vannak a Karcsinak, sokszor Karcsi, nem tudom, hogy miért Karcsi, de Karcsinak szokta. Sőt, van Nógrádi György, aki tévében sokszor jelenik meg, és akkor azt mondják nekem, hogy láttalak a tévé, mondom, nem én voltam, hanem Nógrádi György volt.
Most ez egy, nem szeretem nagyon az ilyen kérdéseket, de mi lenne, ha ön egy nagy kalifa lenne ott? Hogyan alépítaná át ott a arab világot? Mit venne át? És fordítva, onnan mit hozna ide?
Hát annyit a család szeretetét mondjuk, összetartást, az ott igaz, hogy az utóbbi időkben ott is kezd felbomlani az a családi modell, de még mindig erős. Az erkölcsnek egy részét, nem a korrupciót, nem a hazugság, mert sajnos ott is nagyon elterjedt a hazugság, az álnokság, a gyűlölet mások iránt, akár vallásra, akár politikailag, azokat nem. De
a kapitalizmus vele
ilyen, hogy ott nincs kapitalizmus, ott diktatúrák vannak.
Hát a gazdasági életben csak az van, nem?
Nincs kapitalizmus.
Ott hát nem is szocializmus azért.
Hát szocializmus sem volt, itt sem volt szocializmus. Itt egy diktatúrikus kommunista pártok által...
De a magántulajdon szentsége csak megvan, nem?
Van. De ott a magántulajdon nem olyan jelentős. Tehát állami, például a földeket Irakban elvették, Egyiptomban elvették. Tehát korlátozták, nem vették el teljesen úgy, hogy itt Magyarországon, hogy kulákoknak nevezték őket. és nem hagytak semmi földet lényegében, ott meghagytak egy mennyiséget, ami elegendő ahhoz, hogy valaki földes úr legyen. De nem kapitalizmus van ott. Ott állami szektor irányítja az egész gazdaságot. Vannak persze kapitalisták, úgynevezett, magát Magyarországon most ez van, illetve Kádár idejében, az utolsó években is az volt. Elég sokan, vagy Kínában most. Hát milliárdosok vannak már számuk.
De még több, majdnem több, mint Amerikán.
Igen. Úgyhogy ha kalifa lennék, hát nem tudom, hogy nem szeretnék.
Nehéz feladat lenne.
Nehéz feladat, mert nincs olyan, hogy arab ország, hanem vannak arab országok. Én azt szoktam az előadásokon, hogy az Arab Liga tagországai. És ebben van három ország, Szomália, Djibouti, Komor-szigetek, amelyek nem arab lakosságúak. De mégis bementek, mert reméltek, hogy valamilyen hasznuk lesz belőle. Nem beszélve a Szudánban, hát most már ketté szakadt, ugye, délrész, Irakban a kurdoknak van autonómiájuk. Szóval elég Észak-Afrikában a berberek zugolódnak, tehát nincs olyan, nem beszélve, hogy most vallási ellentétek, keresztények vannak, Egyiptomban hallották, hogy ott is vannak zűrök egy kicsit, Irakban a keresztények kivándoroltak, mert üldözték őket, vagy üldözik még mindig, tehát nincs olyan, hogy arab. Ők mondják, hogy arab haza az arabok, mindenhol ezt lát. És vannak olyan pártok, amelyek, mondtam, a Baath párt például Irakban vagy Szíriában, amikor ezek egy párt volt, de külön váltak.
Csak ugye az a nehéz, hogy hiába van egy diktatúra, meg a diktátort el lehet zavarni, csak akkor ott van, hogy semmi nincs, ami összetartsa. És minden szétbomlik, mindegyik megpróbál magát megerősíteni, és az megint harcokba próbálja.
Szóval ezek az országok úgy jöttek létre, hogy nem volt alapjuk. Ahogy legelején mondtam, térképet fogták az angol és a francia hadmérnökök, és lerajzolták, hogy hogyan alakuljanak ezek az országok. Különösen a szűk, tehát Irak, Szíria, Libanon, Palesztina, Jordániát teljesen újonnan hozták létre. Nem volt ilyen, hogy Jordánia, még kis mértékben sem volt. Mert ezek valamikor úgy hívták őket, hogy vilájet. Tehát Irak három vilájet volt, Muszul, Bagdad, Baszra, Szíria volt, Aleppo volt, Libanon volt, Palesztina, szandzsákok voltak, meg mindenfélék, és az angolok, franciák átrajzolták, és így hozták létre, ahol lehetett királyságot, ahol lehetett akkor ilyen köztársaság formában. De mindegyik történetét, hogyha nézi, lényegében diktatúrák, amelyek az angolok, vagy a franciák, vagy az amerikai érdekeit szolgálják. És ezért volt az arab tavasz.
És a franciák itt is rajzolgattak, ugye?
Persze,
Magyarországon is rendesen.
Na most ebben nem menjünk.
Jó, csak ezt elmondani teszem.
Iszlámról egy kicsit, hogy ott ugye nincsen ilyen pápai uralom, tehát az igazán ilyen teológiai központ most Indonéziában, vagy Kajróban, vagy hol van, vagy kire figyelnek ott? Vagy?
Nincs, szunitáknál nincs, és a muszlimoknak majdnem 88%-a szunita. Tehát ott nincs központ. Van egy Azhar Egyiptomban, de ma már nem veszik azt komolyan. Tehát minden országon belül más is más, de egy országon belül sincs központ. A síitáknál más a helyzet. Síitáknál ők hát nincsenek olyan sokan, legfeljebb, mit tudom, 200-300 millió van, azt muszlimokon belül. Ott valamikor az iráni forradalom, ami 79-ben volt, és Khomeini jött, hatalomra került, az előtt Irakban volt a síitáknak a vallási, úgy hívják arabul, meg perzsául, merdzsáje, tehát ahova lehet visszamenni, tehát központ. De amikor Khomeini került hatalomra, akkor ő lett a központ, de ott is van két külön ága. Az egyik úgynevezett Wilayat-e-Faqih, amely azt mondja, hogy a főpap az a profétának a helytartója, a másik meg ezt nem fogadja el. Az irakiak nem fogadják el, az irányiak igen. A Hezbollah elfogadja, tehát nincs központ. És ez mondjuk talán jó is így van.
Nagyon meg szeretném köszönni ezt a beszélgetést, ami azt hiszem nagyon sok irányú volt, és minden kérdésünkre megkaptuk a választ. Úgyhogy köszönöm szépen, és én kívánom, hogy még nagyon sokáig jól, boldogan, örömteli élettel éljen itt nálunk, és találkozhasson még sokáig a...
Hát én is köszönöm szépen a meghívást, és hasznosak voltak a kérdések, talán arra ösztönöznek, hogy nézzek egy pár dolog után, és akkor még jobban tudjak válaszolni. Köszönöm szépen!
Jó, köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!